Az Élet és Irodalom legutóbbi számában megjelent Széki Jánosnak egy cikke, az a címe, hogy genderezés, áttekintett, hogy hol nem ratifikálták az isztambuli egyezményt, ugye a nők elleni és a családon belüli erőszak elleni isztambuli egyezményt. Megpróbálsz kirajzolni egy politikai térképet. A cikk címéből adódik, hogy a társadalmi nemhez, a gender fogalmához való viszonyt látott-e meghatározónak, döntőnek, melyik ország ratifikálta, illetve nem ratifikálta.
Hát nagyon érdekes. Egyrészt mutatja a helyi babonasság, hogy ez a magyar kormánynak a találmánya, az ellenállás az isztambuli egyezménnyel szemben. Valójában az egész térségben jellemző, egészen pontosan. Tavaly novemberben 7 olyan tagállam volt, ahol nem ratifikálták, aláírták, de nem ratifikálták ezt az egyezményt, aminek a pontos neve a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről és az ellene való küzdelemről szóló konvenció. Tehát ezt 7 országban nem ratifikálták, ezek Bulgária, Csehország, az Egyesült Királyság, Lettország, Litvánia, Magyarország és Szlovákia. Most az Egyesült Királyság, az mint tudjuk, az már azóta kilépett az Unióból. Ez 7 uniós tagállam. Nekik van egy ilyen mániájuk az Európa Tanács alá tartozó egyezményekkel szemben, például amelyeknek alapján a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítél, hogy őket ne kényszerítsék be, onnan ki is léptek. Ez a brit különállás, ez egy más kérdés, de ami a térségünket illeti, tehát 6 ország van, nem csak Közép-Európa, hanem a balti térség is, és a Balkán is képviselve van. Ezekben az a közös szerintem, az egyik az, hogy nagyon rossz a demográfiai helyzet, a másik az, hogy a minden egyes országban valamilyen belpolitikai játszma következmény az, hogy nem írták alá. Még Magyarországon is, már még nem tudom követni pontosan, hogy miért, de általában az úgy történik, hogy az éppen kormányzó párt, bár valamikor, nem arról van az, hogy nem írják alá, hanem nem ratifikálják, nem emelik törvény előre belföldön, pedig egyszer már aláírták. Na most minden országban az van, hogy jellemzően, hogy aláírták, aztán nem merik ratifikálni valami, mert úgy tartják, vagy úgy is van, hogy a közvéleménynek a többsége ezt nem nézné jó szemmel. Na most ez nem azért van, mert a közvélemény az olyan tájékozott, hanem pont ellenkezőleg, mert a kormányok igyekeznek kihasználni a közvéleménynek a félelmeit, sejtéseit, és hát így alakul. Tehát ha azt megkérdezünk mondjuk Szlovákiában, hogy a többség az helyeselni azt, amit az isztambuli egyezménynek gondol, akkor azt mondaná, akkor nagy valószínűséggel kiderülne, hogy nem. Pedig az államfő az egy példásan liberális személyiség. De hát a pártok többsége az a közvélemény képvisel, és ebből az jön ki, hogy nem.
Hogy alakult ki ez az ellenszél? Ez a negatív megítélés, ismerethiányból is fakadó negatív megítélés. És bocsáss meg, még azért visszatérnék arra, hogy miközben van a demográfiai mutatóknak az isztambuli egyezményhez?
Két forrásvidék van, mondom. Az egyik az, hogy az isztambuli egyezményt kezdettől fogva egy ilyen hamisan beállított gender elmélet megnyilvánulásának tekintik, amilyen ebben a felfogásban a gender elmélet az abból szól, hogy arról szól, hogy a fiúkból lányokat, a lányokból meg fiúkat kell csinálni, ami ott nem arról szól, hanem arról, hogy a társadalmi nem az egy ilyen társadalmi konstruktum, aminek nincs 100%-osan köze az embernek a biológiai neméhez, de attól függetlenül nem jelent semmiféle nyomást arra, hogy az embernek el kellene férfiatlanodnia, vagy nőietlenednie, ez az egyik dolog. Ezt így állították be, mert általában ezekben az országokban a népesség nagy része fél a férfiatlanodástól, vagy a nőietlenedéstől, és hát félelmekre nagyon könnyű rájátszani. A másik pedig ez tényleg ez a valóságos dolog, hogy ezek az országok állnak a nemzetközi népesedési statisztikákban a legrosszabbul, tehát innen a legnagyobb az elvándorlás, és itt a legkisebb a természetes szaporulat. Most ezt nagyon könnyű úgy magyarázni, hogy valamilyen ellenséges erő a hagyományos családmodellt azt tönkre akarja tenni, és azért nem születik több gyerek, mert a nyugati romlott liberális propaganda megakadályozza a fiatalokat abban, hogy gyermekeket hozzanak a világra. Ezt nagyon könnyű beállítani. Próbálja megcáfolni, aki akarja. Hát nem lehet. Az egész az egyébként nem azért, mert ez a fejlődés sem, de az egész ez Oroszországból indult 2011-ben. Nem tudom, hogy onnan milyen csatornákon terjed tovább.
Mármint a genderelméletnek a...
Igen, tehát ez a fajta propaganda, hogy a genderelmélet az az átkos nyugati liberalizmusnak a hagyományos család elleni aknamunkája, a meleg lobbinak, hogy finoman mondjam, annak a bűnbakkátétele. Ez egészen pontosan abból ered, hogy akkoriban a Putyin és köre rájött, hogy az ő igazi bázisuk az nem a liberális városi középosztály, hanem az úgynevezett Globinka falvak, kisvárosok, államfüggő, az államagyáskodását váró népe, amit ezzel nagyon kiválóan meg lehet fogni. Addig állítólag Putyin abszolút nem érdekelt ez a kérdés, akkor hirtelen felfedezte, hogy ő a pravoszláv családi értékeknek a nagy híve. De az, hogy milyen csatornákon jutott tovább, azt nem tudom.
Susan Faludinak van egy nagyon érdekes cikke, az utóbbi napokban jelent meg a New York Times-ban, és azt foglalja össze, hogy a nőellenes, vagy populista, bármilyen címkét, vagy erőszakpárti erők, szélsőséges erők hogyan használják ki ezeket az alapfogalmakat, vagy mozgalmakat, és fordítják ki az ellentétükre. Miközben a társadalmi nem bevezetése a jogalkotásban, az arról szól, mondjuk el egyértelműen, hogy mindenkinek meghatározott helye van a társadalomban, meghatározott szerepek szerint tud élni, és ezek a szerepek kiszolgáltatottá tehetik, vagy éppen előnyhöz juttathatják, és ezt ki kell valamilyen módon egyenlíteni. Tehát meg kell akadályozni azt, hogy azért, mert a nők családban élnek, mert sajnos még mindig kisebb a fizetésük, mert kevesebb nő van vezető beosztásban, és több van beosztottként foglalkoztatva, meg kell akadályozni, hogy ez emiatt a kiszolgáltatottság miatt családon belüli, vagy munkahelyi erőszak érje őket, bármilyen módon zaklathassák őket, kényszerházasságba kényszeríthessék őket. Ezek azok az alapfogalmak, amikkel az isztambuli egyezmény operál.
És akkor igen, van mint nőket. Tehát nem mint általában embereket, hanem mint nőket. A női mi voltunkból kifolyólag. Női genderségből kifolyólag. Igen.
Azért zaklatják, mert zaklathatják, mert nők egészen primitíven vagy egyszerűen megfogalmazva. Szóval Faludi arra hívja fel a figyelmet, hogy ez egy állandó tendencia, hogy amint megjelenik egy ilyen jogi kategória, vagy megpróbálnak jogba vinni bizonyos, kodifikálni bizonyos védelmet, azt kifordítják itt A MeToo mozgalommal kapcsolatban ugye megjelent az, hogy minden nőnek legyen hangja, amit az amerikai szélső jobboldal minden nőnek igaza van, ironikus, hashtages mozgalommal változott, ami nem igaz, mert nincs minden nőnek igaza, ezt nem is állította senki. Hogy így karikírozva támadás célpontjába állítják és lejáratják ezeket a fogalmakat. Nekem csak az a dilemmám, hogy miközben nem ratifikálták ezek az államok, mégiscsak aláírták az egyezményt. Ez hogy lehet? És hogy ezt a feszült, meddig lehet ezt húzni?
Az egyezmény az 2011-ben született tudomásom szerint, és akkor például azért írták alá, mert Szlovákiában egy jobboldali konzervatív liberális kormány volt, a Radičová kormány. Magyarországon nem volt liberális kormány, de nem volt ez a fokú hisztéria, tehát akkor a külügyminiszter az Martonyi János volt, aki még adott bizonyos civilizált formákra. Máshol is, tehát akkor azt mondhatnám, hogy vagy egyszerűen nem láttak benne semmi kivetnivalót, vagy viszonylag gyanútlanul aláírták. Azt, amiről később kiderült, hogy nagy belső ellenállás volna. Tehát nem olvastam Susan Faludinak ezt a cikkét, de erős gyanúm, hogy mit tudom én, Csehországban vagy Bulgáriában nem a kormányok, éppen ellenkezőleg nem a kormányok csinálják ezt az ellenállást, hanem egyszerűen félnek attól, hogy népszerűtlenek lennének, ha elfogadnák, tehát hogyha megpróbálkoznának a ratifikálással. Mondanék egy teljesen evidens példát, Csehországban elvileg liberális, hát az más kérdés, hogy az anno mennyire liberális párt, de elvileg liberális és szociáldemokrata kormány van, ők az isztambuli egyezménynek a hívei. Viszont a parlamentben kisebbségben vannak, és rászorulnak a kommunista pártnak a külső támogatására. A kommunista párt pedig nem tudom miért, valószínűleg azért, mert ilyen régi vágású sztálinisták az isztambuli egyezmény ellen vannak. Úgyhogy bármikor megindíthatnak egy zalmatlanság indítványt, hogyha megpróbálkozzanak a ratifikálásával.
Mennyiben lehet az oka az ellenállásnak az, hogy az isztambuli egyezmény ratifikálása bizonyos intézmények védőháló létrehozását jelenti, befektetést jelent egy állam részéről, jelentős befektetést nota bene, és hogy olyan módon számon kérhetővé válik a társadalom, hogy bizony ez a réteg, akit említettél Oroszország esetében, ez a vidéki hatalmat gyakorló társadalmi réteg, már nem gyakorolhat olyan hatalmat és kontrollt, mint eddig.
Igen, tehát van egy ilyen, tehát mondtunk, hogy az egyezmény az a megelőzésről szól főként, meg többek között a nevelésről, oktatásról, más nyelvre lefordítva, más jogi nyelvre lefordítva az Egyesített Uniós Szerződéseknek a második cikkének egy részletéről, ami a férfiak és nők egyenlőségéről szól. Erre azt mondja a magyar kormány válaszul, hogy mi élen járunk a világon vagy Európában, mert nálunk a családon belüli erőszak az külön büntetőjogi tényállás, és hát mi megtettük már, amit lehetett. Na most annál olcsóbb dolog nincsen, mint bevinni a büntető törvénykönyvbe egy új tényállást a feleségverésről. Attól ez nem lesz megelő. Tehát ha megnézzük, akkor a családon belüli erőszakokat nagyon kicsi arányban követi, akár csak rendőri szakaszban vizsgálat, ahogy a ölemi erőszakot, vagy akár az pláne az zaklatást, tehát attól sem a megelőzés, sem mondjuk úgy a társadalmi kultúra nem fog javulni, az valóban sokba kerülne. És ami kiépítik, az rettenetes ellenállás szülne, ha itteni kormányoknak a belátása szerint.
Én látok itt egy furcsa fázisbeli különbséget. Megnéztem, hogy ki mikor, melyik ország mikor ratifikálta. Belgium, Hollandia és Románia 4 éve. Nota bene, igen. Romániában látványos változások következtek be azóta is. Hát ez az, amit közelről látunk. 2017-ben Észtország, Németország, Norvégia. 2018 Horvátország, Izland és Görögország. Hogy ezek, tehát, hogy ez a térkép viszont nem igazolja azt, hogy, hogy itt ilyen regionális eltérések vannak. Ilyen lóugrásban ratifikálunk. Ez miért lehet?
Hát szerintem most nagyon érdekes kérdés például, hogy Románia miért ratifikálta mondjuk Magyarország előtt, vagy több balti állam előtt. Mondom, ez nagy valószínűséggel helyi belpolitikai játszmáknak a terméke. Nem tudom, te tudod jobban, hogy abban a pillanatban milyen kormány volt Romániában, de nagy valószínűséggel nem olyan, amely féltette volna ettől a pozícióját.
Fura játék alakult ki, mert ugyan a meleg jogok ellen az ortodox egyház nagyon határozottan felszólalt, és nagyon kemény ellenpropaganda is volt, hogy a nőjogok biztosítását azért többé-kevésbé minden romániai párt elfogadta és támogatta, tehát nem dolgoztak egymás ellen, sőt, egy ilyen versengés is kialakult. Én azt hiszem, hogy egy ilyen uniós konformizmus is közrejátszott, hogy ezt el akarták.
Hát igen, tehát Románia külpolitikailag sokkal nyugatorientáltabb, mint mondjuk Magyarország, nem csak az Unió, hanem a NATO fel is, tehát ebből a szempontból nem annyira fontos, de valóban ilyen, tehát igen, tehát egyik országban jó, esetleges, hogy egyik országban jobban igyekeznek igazodni, a másik országban viszont azt tartják gyümölcsözőnek, hogy azt mondják a nyugatnak, hogy nem kérünk a ti liberális fáliáitokból. Megint csak egy példa, hogy ugye Magyarországon a gender elmélet az egy olyan csata kiáltás, ami a migráns ellenes, ami mellett a másik jelszó az az egyezménynek az elvetésében az a migránsokkal szembeni fóbia, uszítás, stb. Ott van Bulgária, teljesen esetlegesen, tehát nem logikusan, elég súlyos migrációs problémájuk van, tehát ők sokkal jobban gondba esnek, mint például Magyarország, de ott nem ez volt a fő jelszó, hanem az, hogy nem kérünk a harmadik nemből. Ezt valakik ott kitalálták, és ez rettentő hatásos volt, tehát tüntetések volt a Szófia belvárosában a isztambuli egyezmény, mint a harmadik nem szállás csináló ellen, és az ottani alkotmánybíróság is egy rettentő nyakatekert érveléssel kidolgozta, hogy ez miért alkotmány ellenes tulajdonképpen, hogyha a társadalmi nemet és a szexuális nemet megkülönböztetik. Ez szerintük annyi volna, hogy be kell összetni a harmadik nemet, ami egyetlen is ügyesség.
Megkockáztatom, hogy Bulgária esetében szintén az ottani egyház az, amelyik
igen.
Hát, nagyon jelentős befolyást gyakorolhatott. Számomra szomorú egyébként, hogy az elsők között az egyezmény Törökország ratifikálta még 2013-ban, és ott hát a nők elleni erőszak visszaszorítása, hát azzal nem jeleskeznek. Ráadásul ugye ott is egy ilyen autokrata államfő áll az állam élén, Erdoğan. Tehát, hogy valahogy Törökország kilóg a sorból.
Ezt se értem teljesen. Hát ott írták alá eleve Isztambulban. Nem tudom pontosan, mi történt. Ezt meg kell nézni.
Tehát 2011-ben aláírták, 2013-ban ratifikálták, ami azt jelenti, hogy intézményes védelmet tudnak adni a nőknek, hogy van távoltartási törvény. Ez egy csomó olyan eszköz, jogi eszköz, amivel megelőzhető, illetve kivéthető a nők elleni erőszak. Miközben Isztambulban március 8-án rendszeresen a rendőrség veri szét a női jogokért tüntető felvonulókat. Ez egy évente megismétlődő sok. Vagy akkor nem lehet, hogy valami magában az egyezményben sem stimmel, hogyha ez ilyen felemás módon tud működni, vagy nem működik?
Hát én nem látok bele az, illetve hát kicsit bele látok, de nem eléggé az Európa Tanácsnak a belső viszonyaiba, ottan elég sok ilyen homályos, meg sötét ügy volt azokban, főleg azokban az években, egy-két éve már nem annyira, tehát ott most már azért kicsit feltisztultak, de tele van manipulációkkal valóban, és álságokkal, megtévesztésekkel, attól függetlenül a maga az isztambuli egyezmény az egy teljesen korrekt szöveg. Tehát ott nem látok hát sok gondolatokat. Az más kérdés, hogy teljesen más, akik ezt megfogalmazták, azok teljesen más nyelvet beszélnek, mint a térségnek az antiliberális politikusai. Hát ez két más világ, tehát mondom az egyiknek, tehát az, hogy a társadalmi nem, tehát a gender az nem azonos a szexuális nemmel, az mondjuk Nyugat-Európában több évtized a politikai alapnyelv része. Más kérdés, hogy valaki egyetért vele vagy nem, de az alapnyelvhez tartozik. Az innenső, Európának az innenső felében a legavangárdabb modern, posztmodern kavékoskodás.
Nincs valamilyen jogi eszköz, vagy nem kéne valamilyen módon kivédeni ezt az ellenpropagandát, vagy hogyan lehetne kivédeni ezt az ellenpropagandát?
Hát biztos ki lehetne, de hát az a helyzet, hogy a sajnálatos módon a kontinens nyugati felé politikusai, elemzői, értelmiségiei, azok eléggé keveset foglalkoznak az itteni nyelvvel, effektíve nem is nagyon értik ezeket a nyelveket, tehát a valóságos nyelveket sem nagyon értik, tehát nincs túl sok kísérlet arra, hogy ezt érthetővé tegyék, vagy nem tartják fontosnak, hogy ezt érthetővé tegyék. Ez most már ez egy adottság, hát sajnos.
Vagy a másik lehetőség, hogy nem a nyelvvel van baj, hanem azzal, amit az isztambuli egyezmény fel akar számolni, hogy az, hogy van nőkkel szembeni erőszak, az egy elfogadott, sőt bizonyos értelemben támogatott jelenség bizonyos társadalmakban. És ezt nem akarja megszüntetni. Azért merek ilyen következtetéseket levonni, mert pont Oroszországban merült fel, hogy milyen fokú erőszak esetén lehet, mi fér még bele, és hát eléggé megengedőek az orosz törvények a nőkkel szembeni erőszakkal.
Igen, tavaly évvégén legalizálták a családon belüli erőszakot Oroszországban, tehát a többé nem számít rendőrségi ügynek, de mondjuk Magyarországon meg nem legalizálták, tehát azért nem disztinguálni kell.
Pedig mehet ez a csiki-csuki, hogy alá is van írva, de nem ratifikálták.
Hát nyilván nem a végtelenségig folytatódik. Előbb-utóbb mindenütt ratifikálni szokták, ez lehet egy több évtizedes folyamat is, ezek az egyezmények azok ilyen természetűek, meg vannak általában, vannak gyakran nemzeti fenntartások, amiket belevezetnek a törvény szövegébe, az egyes nemzeti törvények szövegébe. Most egyelőre úgy látszik, hogy ezekben az országokban politikai érdek, és egészen pontosan pártpolitikai érdek, hogy ne ratifikálják. Nem gondolom úgy, hogy valami zsigeri, vagy mély, vagy valami vallási fanatizmusból fakadó nőgyűlöletről van a szó. A legnyersebb mesztelen politikai érdek, sajnos. Amit nem az kormányok csinálnak, hanem hát a közvélemény az ilyen. Emlékeztetnék arra, ha még belefér, hogy volt 2009-ben egy nagy nemzetközi felmérés a különféle országoknak az értékrendszeréről, értékhierarchiájáról. És abban az derült ki, hogy Magyarország 2009-ben ismétlem, tehát még a NER előtt, hogy Magyarország a katolikus vagy nyugati keresztény országok közül, pontosabban fogalmazva, valahol egészen a periférián áll, közelebb a pravoszláv országokhoz, amilyenek a Balkánon vannak, vagy Moldovához.
Már milyen értelemben, vagy milyen szempontból?
Az érték hierarchiát tekintve azt nézték, hogy az emberek milyen mértékben vallanak olyan értékeket, amiknek a középpontjában a fennmaradás van, vagy életben maradás, és milyen mértékben fontosak az önkifejezés értékei, és Magyarországon, akár csak a Balkánon, vagy Ukrajnában, vagy Moldovában a más értékei voltak, sokkal fontosabbak kifejezés az egyéni szabadságra vonatkozó értékek. Ez kulturális hagyomány.
Igen, csak ebből az következne, hogy a pravoszláv egyház mondjuk nagyon nyersen fogalmazva nő ellenesebb, mint a katolikus vagy a protestáns egyházak. Én nagyon érdekes vitákat olvastam abból az időből, amikor a Putyin genderellenessége láthatóvá vált arról, hogy hogyan változik az orosz ortodox egyház álláspontja annak függvényében, hogy milyen az orosz pátriárka viszonya az orosz elnök. Nem teljesen attól függ, hogy itt milyen a dogmatika, vagy milyen az egyházi, a vallási hagyomány, hanem attól, hogy éppen milyen alkupozícióban van az egyház az állammal szemben.
Na most az a helyzet, hogy Putyin se volt mindig ekkora ortodox keresztény, és amit ők ortodox kulturális szférának, vagy nem tudom, hogy vezetnek, vagy nem tudom, minek neveznek, ennek a nemzetközi felmérésnek a készítői, annak nem csak a pravoszláv hatás, tehát nem csak az ortodox keleti egyháznak a dogmatikája fontos, hanem hát például az, hogy ezek agrártársadalmak voltak, és abból lábaltak ki. Tehát amikor Putyinnak ez a konzervatív fordulata megtörtént, akkor már régóta Oroszország nem volt pravoszláv értelemben konzervatív társadalom, tehát a közismeretlen a vállások aránya, az abortuszok aránya toronymagas volt a környező országokhoz képest, ami nem konzervatív vonás, de úgy gondolták, hogy valami rend, valami fegyelem, valami összetartó erő kellene, ami ezt a fajta főleg demográfiai katasztrófát valamilyen módon megelőzhetné, és ezt a hagyományos ortodox pravoszláv értékekben találták meg. Tehát ez is egy politikai művelet volt valahol.
Mindenképpen az, hogy mi történik a nőkkel, és mit lehet elkövetni a nőkkel szemben, az egy aktuál politikai kérdés, nem kockázatmentes kérdés, ezért fontos érteni pontosan, hogy mi zajlik genderezés címszó. Szóval erről írt cikket Széki János az Élet és Irodalom oldalán, visszaolvasható, keressenek rá, és gondolkozzanak el rajta. Köszönöm szépen, János, hogy velünk voltál.
Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm az ajánlást.